Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje most a Lukács írása szerinti evangéliumból van. A 14. fejezetből olvasom a 25., 26. és 27. verset. Nagy sokaság ment Jézussal, és ő feléjük forduló ezt mondta: ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom. Kedves testvéreim, tegnap délután megtartottuk az első gyermek biblia órát ebben az új iskola évben, és rövid program beszédet tartotta a gyerekeknek az elején, és elmondotta azt, hogy jó fél éven át, vagy talán még tovább is, egyetlen témával fogunk foglalkozni, és három szóba össze lehet sűríteni ezt a témát: Jézus tanítványa vagyok. Mondottam a gyerekeknek, hogy ennek a részleteit fogjuk majd hétről hétre elővenni. Ki volt az a Jézus? Mit jelent az, hogy tanítvány? Mit jelent az, hogy tanítvány vagyok? Tehát jó fél éven át ezzel a három szóval foglalkozunk, hogy Jézus tanítványa vagyok. Aztán az történt velem, hogy úgy begerjedtem ebbe a dologba, hogy egészen áttüzesedett bennem a téma, és kiütötte azt a másik igét, témát, amiről már készültem szólni. Így tehát most néktek is ezt a kis programbeszédet mondom el, hogy Jézus tanítványa vagyok. Azt remélem, hogy itt sokan vannak, akik ugyanígy egyes szám első személybe vállalják, hogy én Jézus tanítványa vagyok. Szerényebben fogalmazva, Jézus tanítványa akarok lenni, szeretnék lenni. Na hát erről fogok szólni most. Jézus tanítványa akarok lenni, szeretnék lenni, mit jelent ez? A testvéreim, a bibliai tényállás az, hogy Jézus általában mesternek szólították. Görögül didaskalos, tanítómester, hébelül rabbi, vagy rabbúni, én tanítom, én mesterem. Általában mesternek, tanítónak szólították. De mindjárt az elején azt kell mondani, hogy különbségeket kell tenni, mert különbségek vannak a dolgokban. Hát először is a mi fejünkben él egy képzet, hogy ki a tanító, mit csinál a tanító, és hogyan vannak a tanítványok a tanítóval. Van egy ilyen modell bennünk, hogy milyen kapcsolat van a tanító és a tanítvány, a mester és a tanítvány között. Hát ez hibás, olyan értelemben, hogy annak idején nem így volt. Jézus korában is volt mester és tanítvány, de hát az egészen másfajta kapcsolat volt, mint ez a beszűkült, intellektuálisra korlátozott mostani mester-tanítvány viszony. Akkor sokkal gazdagabb, színesebb volt. Tehát önmagában már a fogalom más volt, mint ahogyan mi gondoljuk. A második pedig az, hogy Jézus pedig még külön is másfajta mester volt, mint körülötte a többi rabbi. Tehát kétszeresen nehéz odaférkőzni az eredeti jelentéshez, hogy mit jelent ez, hogy Jézus a mi mesterünk, és mi az ő tanítványai vagyunk. Tegyük ide még azt is, testvéreim, hogy sok egyéb nevet is adtak Jézusnak. Nevezték őt Dávid fiának, Isten fiának, Messiásnak, főpapnak és még sok mindennek. És ez a sokféle név, amivel illették őt, ez arra utal, hogy nem tudták megragadni az ő valóságát egy névvel. Ezt így gondoljuk el, hogy Jézus ott volt közöttük, egy hallatlanul izgalmas, egyedülálló jelenség, és próbálták megfogni ezt a jelenséget, és különböző neveket alkalmaztak rá, de maguk is érezték, hogy kevés. Azt mondom, hogy Dávid fia, az kevés. Azt mondom, hogy főpap, az is kevés. Azt mondom, hogy rabbi vagy didaszkalosz, az is kevés. Tehát induljunk el onnan, mint testvéreim, hogy ugyan bár egyik név az, hogy mester, de emellett sok egyéb név is volt, és ez a sok név arra utal, hogy sokkal gazdagabb jelenség, sokkal gazdagabb valóság volt az a názáreti Jézus, mint a szavak, amelyekkel őt próbálták megragadni. És most épp ez az én feladatom, hogy próbáljam érzékeltetni azt a gazdagabb valóságot, ahogyan ő ténylegesen sokkal több volt, mint ami megjelenik a gondolatainkban, amikor didaszkalosznak, mesternek nevezzük őt. Tehát ez a feladatom, hogy próbáljam érzékeltetni azt a többletet, amivel ő több volt akár az akkori zsidó rabbiknál, akár a mostani mestereknél, akiknek tanítványaik vannak. Vannak szobrászok, akiknek tanítványaik vannak, vannak festők, akik iskolát alkottak, és tanítványok gyülekeznek tőlük, tehát ma is a dolog él, tehát egy egészen sajátos valami volt az, hogy Jézus mester, és mi a tanítványainak valljuk magunkat. Most, hogy a különbséget érzékeltessem, két szót állítok egymással szembe, mert ez segít arra, hogy ezt a különbséget felfogjuk, ami a egyéb mesterek és Jézus között van. Ezt a két szót próbáljuk egy kicsit forgatni most az elménkben. Van olyan, hogy érvényesülni, és van olyan, hogy élni. Ezek a rokon dolgok, de mégse azonosak. Ezt tisztázni kell, mi a különbség? Érvényesülni és élni. Vannak emberek, akiknek érvényesülési zavaraik vannak. Ezt általában neurózisnak szokták nevezni. Az érvényesülési zavar, az a beilleszkedési zavar. Van körülöttem egy társadalom, és én nem tudok beleigazodni. Ezek a neurótikus jelenségek. Kapcsolatfelvételi nehézség. Nem tudom szeretni az embereket. Nem érdekelnek az emberek, félek az emberektől, szorongok, ha valamit találkozó van egy társaságba, pláne új emberek közé kell menni. Ezek a beilleszkedési zavarok, ezek a neurotikus zavarok, jelenségek, és hát lehet ezt gyógyítani. Ez az egyik lehetőség, tehát hogy az érvényesülési problémákat kiküszöbölni. De egy egészen más dolog az, hogy élni. Igazán élni, emberi életet élni, úgy, ahogy Isten gondolta az életet. Na most a mai ember érvényesülésre törekszik, nem életre törekszik. Azt gondolja, hogy az érvényesülés azonos az élettel. Nagyon érdekes, a pszichiátriában különbséget tesznek kis terápia és nagy terápia között. Kis terápián értik azt, amikor az érvényesülési zavarokat kiküszöbölik. Tehát ha valakinek tériszonya van, társaságiszonya, kapcsolatfelvételi tökéletlensége van, ezeket a zavarokat igyekeznek gyógyítani. Ez a kis terápia. Amikor az embereket igyekeznek visszaigazítani az emberi társadalomba. Na most, ha netán sikerül is ez a terápiás eljárás, és a továbbiakban mondjuk gátlástalanul, szabadon mozog a társaságban, ettől még nem él feltétlenül. Az, hogy élni, az egy más kategória, mint az, hogy érvényesülni, beigazodni. Nemrégiben egy kedves testvére mesélte el azt, hogy fiatal leánykorában, még úgy diákkora tájt, főiskola diákkora tájt, jó barátságban volt egy fiúval, nagyon szerették egymást, szerelem, barátság, nem érdekes, hogy mi volt, nagyon megértették egymást. Aztán a fiú disszidált, elment Svédországba, hosszú éveket tölt immár ott Svédországban, elment ez a lány is meglátogatta, tart a barátság közöttük. Aztán az érdekes, hogy nemrégiben egyszer ez a disszidált magyar férfi hazajött Svédországba. Előkerül a Volvóját vezetve, jött és kiszállt, és körülnézett, és úgy lesajnált mindenkit. Ezt a barátnőjét is, hogy ó, te szegény diplomáta, nálunk Svédországban, hol lennél már a te diplomáta? Lesajnálta a körülményeket, minden, bezzek, hát én mit. Aztán elmúlt néhány év, és most megint hazajött, mondja ez az ismerősöm, és azt mondja, hogy most már másként, valami történt vele. Nem a Volvóval jött, hanem hátizsákkal jött, megvan a Volvója továbbra is. És olyan új fajta hangokat kezdett tengetni, aminek a lényeg az, hogy hát milyen jó neked. Milyen jó neked. Neked van valamid, ami nekem nincs. Nekem van Volvóm, van nagy fizetésem, mindenféle szociális juttatásban részesül, de most kezdem látni, neked van, nekem nincs. Ez az ember kezd rájönni arra, hogy az érvényesülés az még nem azonos az élettel. Persze nekünk szegény magyaroknak az a tragédiánk, hogy az érvényesülés csúcsán lehet igazán átérni, hogy ez nem élet. Itten hát hajtani kell, hol vagyunk a Volvótól, meg mitől. És itt még az a hiedelem népi méreteket öltött, hogy az érvényesülés az egyúttal élet lenne. Ha nekem Volvóm lenne, és ebben akkor az élet lenne. Hát ennek a fiatal embernek megadatott az, hogy az érvényesülésen eljutott szinte a csúcsra, és ott fedezte fel, hogy ez nem élet. És kezdi irigyelni az itt maradt barátnőjét, aki szegény, akinek nincs lakás, aki ez, az, amaz, mindenféle magyar nyomorúsággal meg van verve, de valami ilyen van. És ez szimatója, ez érzékeli. Ez a volvós svéd magyar hazánk fia, hogy ennek van élete. Nos, testvéreim, szeretném, hogyha ezt a további gondolkodásunkban elkülönítenénk egymástól, hogy más dolog az, hogy érvényesülni, és más dolog az, hogy élni. És éppen ezért más dolog a kis terápia, és más dolog a nagy terápia. A kis terápiára azt hiszem, hogy általában egy diplomás pszichológus, pszichiáter alkalmas, de talán besegíti az embereket arra, hogy hát beigazodjanak a hétköznapi életbe. Na de a nagy terápiára vajon alkalmasak-e a pszichiáterek, és alkalmasak-e a papok és mindenki? A nagy terápia az nagy szó, testvéreim, életre segíteni. Egy kis szójáték született bennem, amikor ezen elmélkedtem, és itt közeledünk ehhez, hogy a mester. Nyilván már értitek az eddigiekből is, hogy a mester, Jézus a mester nem kis terápiát csinál. Hát az is jó, hogyha keresztjénül a kis terápiában részesedünk, a templomban az Isten tisztelet egy kicsit szabadabbak leszünk, meg erősebbek leszünk. Szóval nem szabad megvetni a kis terápia eredményeit sem, de hát ettől még nem mester Jézus. Nem abban mesterő, hogy kis terápiát csinál, hanem abban mesterő, hogy életet ad. Na így jött aztán egy kis szójáték a szívemben, talán érdemes ezen elgondolkozni, hogy Jézus nem tanácsol, hanem létrehoz. Elemezgessétek, ízlelgessétek ezt a szót, hogy létrehoz. Az igazi létrehoz. Jézus nem tanácsol, hanem létrehoz. Ebben mesterő. Ez az ő igazi mesteri funkciója, és úgy vagyok én tanítvány, ha létre jövök. Az ő szolgálat, az ő közelségében. Ő a mester, aki nem recepteket ad, nem tanácsokat ad, mint a korabeli rabbik. Azoknál szövegeket kellett megtanulni, és itt tovább, és itt tovább. És csinálták tovább a régit. Jézus nem ilyen mester volt, hanem létrehozott. József Attilának a gyönyörű szavai szél már számtalanszor idéztem, de sose eleget idézem. Flóra, Flóra, mosolyog róla, hogy engem ő váltott valóra. Létrehozni, valóra váltani a nem létezés szerű egzisztenciálásból létrehozni, valóra váltani. Egy másik nő egyszer beszélt a szerelméről, és azt mondta, hogy hát ez a férfi az, aki engem igazán nővé tett. Hát addig is nő volt. De valahogy olyan görcsösen, olyan kisíny rendűségi érzésekkel, mikkel, és egy szerelemben nővé lett. Na hát testvéreim, sejtitek ezekkel a különböző szavakkal, mit akarok kifejezni. Egészen más dolog az érvényesülés, esetleg egy sikeres beigazodás a Volvóig menően a társadalomban, más dolog a érvényesülés, és más dolog a létrejövés, a valóra válás, az emberré válás. És ehhez Jézus a mesterünk. Itt van Jézusnak, a mesternek az igazi szolgálata. Tehát az is szép dolog, hogy fölment egyes elmondta a hegyi beszédet, az is szép dolog, ha valaki betűről betűre betanul, megtanulja, idézi a hegyi beszédet, de ez még semmit nem jelent arra nézve, hogy valóra vált-e a léte, létrejött-e. Tehát Jézusnak a szolgálat, ez a valóra váltás, az, hogy életre, emberi létre jussunk. És most olvasok megint csak egy ismerős verset, Reményik Sándornak van egy ilyen nagyon szép verse, hogy Isten arc, csak két verszakot olvasok belőle. Egy Isten arc van eltemetve bennem, dán lét előtti létem emlékképe, fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszenny alatt, a rám rakódott világszenny alól, kihűl csillagok hamuja alól, akarom kibányászni magamat. Hát ebben a szóba kötök bele most, hogy a jó Reményik Sándor azt mondja, hogy kibányászom magamat rám rakódott rétegek alól. Hát ez nem megy, testvéreim. Ez nem megy, hogy én kibányászom magamat. Az megtörténhetik, hogy rá eszmélek arra, hogy rám rakódik mindenféle világszenny. Ilyen fölvillanások, ezek is olyan ritka ünnepi pillanatok, amikor egyszer csak fölvillan bennem van, de egyszerűen nem ez vagyok. Rám rakódott a világ szennye, és elfolytja bennem az Isten arcot. De az, hogy én aztán neki fogok csákányt, ásolt ragadok, és kibányászom magamat a hamu alól, meg a világ szenny alól, ez az, ami nem megy. Ez a mi keresztény hitvallásunk, és a tapasztalat bőven alá támasztja ezt, hogy mindenféle praktikákkal, keleti, nyugati, modern praktikákkal lehet sok mindent elérni. Tényleg rejtett erőket, mindeneket mozgósítani lehet. Én nem vitatom azt, hogy mennyi mindent lehet ezekkel a modern ön megvalósítási praktikákkal cselekedni, de azt a lét előtti létet, aki én igazán vagyok, azt kibányászni magamnak nem lehet. Ahhoz kell egy guru. Igen, és nevezzük akár keleti néven, vagy guru, akár bibliai néven úgy, hogy mester, vagy messiás, vagy úr, megváltó. Valaki kell, mert én magam nem tudom kibányászni magamat. Annál inkább, mert nagyon nehéz ügy ez a lét előtti létemnek a megtalálása. Megint csak egy furcsa gondolat, fordulattal azt mondom, hogy testvérem, talán ti mindnyájan a lét előtti létünkben vagyunk most. Gondolkozzatok ezen, amit csinálunk, az a lét előtti létünk, majd ezután következik a lét. Ez még nem lét, hát az emberi élet, meg biológia, meg mindenfélét lehet mondani róla. De talán a lét előtti létünket éljük. Már most is. A lét előtti, az igazi lét előtti létünket éljük. És hogy ebből a létünkre eljussunk, ahhoz
ahhoz a saját csákányozásunk, meg önvizsgálatunk kell, és ahhoz egy guru kell, egy mester kell, ahhoz Jézus Krisztus kell. Ő a mi mesterünk, és én Jézus tanítványa vagyok. Ez tehát ilyesmit jelent, hogy a lét előtti létemből a létemre szeretnék eljutni. És ez nem könnyű dolog, ha egy kicsit így hallgatjuk még egyszer, amit a Jézus tanításából hallunk, akkor egy kicsit megborzongunk. Mert úgy tűnik, hogy ára van ennek, hogy valaki Jézus tanítványa legyen. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Félelmetesen hangzik ez, pedig alapjában nagyon igaz, és nagyon egyszerűen igaz. Pedig az igaz, hogy kialakult egy bizonyos lét, azt a bizonyos mostani lét, a lét előtti, vagy illetve a lét helyetti lét, kialakult egy hétköznapi viselkedés, egy magatartás mód, ahogyan a pénzemet elköltöm, ahogyan a szabadidőmet elköltöm, ahogy a barátokat keresem, ahogy a társaságban viselkedem, kialakult egy viselkedés mód, és ez erősen beidegződött, ez automatizálódott. Ahogy kinyitom a szemem reggel, automatikusan beugrik a létmódom, ahogyan szoktam. Van, aki fölébredés már aggodalmas, hogy jaj, megint egy nap, megint mi lesz, mi minden lesz, és így tovább. Már, ahogy kinyitom a szememet, megjelenik ez a beidegzett lét. Most azt mondja is, hogy ezzel nem lehet senki az én tanítványom. Ezt halálba kell adni. Hát ez pedig nem könnyű dolog. A pénzzel másként bánni, a szabadidővet másként tölteni, új barátokat választani, új társaságot, az életet felforgatni, ez nem könnyű dolog. Nem csoda, hogy először nagy szenzáció volt Jézus, ezrek közöllettek hozzá. Aztán, amikor kezdték megérteni, hogy miről van szó, akkor egyre inkább elhagyták, csalódottan ott hagyták, hogy ja, hát ez nem erre gondoltuk. Mi valami mást, az érvényesülést gondoltuk. És nagyon sok keresztény ember a mai napig is keresztény vallás címén az érvényesülést igényeli Istentől. A főnököm belém rúgott, Isten át, te meg rúgj bele a főnökömbe, és akkor helyreáll az egyensúly. Nagyon sokan így képzelik az Istent, a vallást. Tehát az érvényesülés vonalán a követelőznek, és azt mondja, hogy nem, ezt nem csinálom. Ez nem az én ügyem. Sőt, épp ellenkezőleg neked kell magadat meggyűlölni. Ezt az egész életformát, ami kialakult, akkor lehet az én tanítványom. Na ez tehát az elindítás ebben az óriási témakörben, hogy Jézus tanítványa akarok lenni. Akarsz-e, testvérem, ilyen áron? Akarsz-e olyan áron, hogy nem az érvényesülésedet segíti Jézus, esetleg pontosan az érvényesülésed rovására tesz emberré. Ez a tét, ha kiélezzük. Van szerencsés eset. Isten előtt minden lehetséges és nagyon variábilis az Isten cselekedete. Van úgy, hogy egybe esik a hitre jutás az érvényesülés előbbre menetelével. Ilyen is van, legyen áldott Isten. Nem akar az Isten mindenkiből mártírt csinálni. De ezt a szabadságot meg kell adni Istennek, hogy amit csinálsz velem, azt elfogadom. Mert én tanítvány akarok lenni. Én létre akarok jönni. Isteni létre, Jézus Krisztusban megjelent isteni létre akarok jönni, és ezt rád bízom, Isten. Ha előbbre viszel, ha hátrébb teszel, nem ez a lényeg, létre akarok jönni. Na, testvérem, még két gondolatot mondok el, ami mondom így felforrósodott bennem, miközben a gyerekeknek kezdtem beszélni erről, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Az egyik fontos gondolat az, hogy igazából három mester működik, ha egészségesen zajlik az életünk. Nem csak egy mester, három mester. És ezt így mondom, van egy mennyei mester,
van egy belső mester, és van egy emberi külső mester. És az a boldog eset, amikor ez a három mester egybe dolgozik, együtt dolgozik. Tehát a mennyei mester Jézus Krisztus, de bennünk is van egy mester. Egy mester, aki mondja a dolgokat, csak egy kicsit oda kellene hallgatni. De szükségünk van egy emberi mesterre is, aki tanít. Itt elmondom azt, hogy én sok éven át rugódoztam azért, hagyjatok békén, én nem akarok senkinek a mestere lenni. És ezt gyakorlatilag ma is vallom, hogy senkinek nem akarok egyedüli mestere lenni. Ott viszont szívesen vállalom a mester szolgáltát, ahol az első kettő már dolgozik. Ahol a mennyei mesterrel kapcsolatban van az ember, a tanítvány, és ahol a saját belső mesterére is hallgat, mert van. Oda harmadiknak szívesen oda társulok, hogy na aztán hárman fogjuk össze, mi az igazság. De ezt így értsük testvérek, hogy együtt van a három. Attól, hogy Jézus a mennyei mester, attól igenis kell földi mester. És a kettő között igenis van egy belső mestere, van egy belső valakije mindenkinek, az igazi önmaga, és azt is engedni kell szóhoz jutni. És amikor ez a három szépen összecsendül, akkor egészséges a tanítványság. Ez tehát az egyik fontos gondolat, ami mostanában világosodott meg előttem, és mondom, így már vállalom, hogy igenis, mester, hogy tessék szíves lenni, követni, mert én is a mennyei mesterre, meg a belső mesteremre hallgatok, és hát valószínűleg akkor együtt tudunk járni, ha mindnyájan ezt a három mestert együttesen követjük. Ilyen értelemben elfogadom, hogy tessék szíves lenni, tanulni, mert én azért tanultam Bibliát, meg teológiát, meg mindent, hogy egy kicsit jobban értsem azt, hogy mi ennek az igének, Bibliának, Jézus Krisztusnak a gondolata. Ez az egyik fontos gondolat, és még egy befejező gondolat. Ez a furcsán hat talán némelyeknek pedig nagyon meg vagyok győződve ennek is az igazáról. Ez pedig úgy hangzik, hogy minél lenyűgözőbb egy mester, annál rosszabb mester. Aki nagyon lenyűgöző, az rossz mester. Az a jó mester, akinek a közelében azt mondom, hogy ennyi, hát én is lehetnék ilyen, mint ez. Az a jó mester, aki azt mondja, akinek a közelében nem a földre, földbe taposva érzem magamat, hanem hogy valami fölemelő érzés, hogy ennyi, hát igen, hát én is lehetnék ilyen. Mind a kétféleire van bőven példa, vannak lenyűgöző mesterek, akik előtt az ember porra esik és senkivé lesz, és vannak mesterek, akik fölemelik az embert, és ezt az érzést éreztik, hogy hiszen én is lehetnék olyan. És tessék, állítom, hogy az a bizonyos názáreti Jézus az nem lenyűgöző volt, hanem ilyen mester volt, hogy hiszen én is lehetek ilyen. És ő maga ébresztette a tanítványokat, hogy hát ti is lehettek olyanok. Sőt, hát a sőtöt is el kell mondani. És azt mondta, hogy hát ti még nagyobbakat is tudtok majd cselekedni, mint én. Ennyire alázatos mester volt. Hát én csinálom, persze. Hát ezt ti mind csinálhatnátok. Sőt, ti majd még nagyobbakat is csinálhatok. Egyesen jó lesz nektek, hogy én elmegyek. Mert akkor jön az igazi. Tehát meggyőződésem szerint Jézus nem volt ilyen földfőzver, ilyen lenyűgöző. A Biblia egyszer beszél róla, amikor jöttek a katonák letalkóztatni a Getsemáné kertben, akkor valami olyan isteni fenség sugárzott róla, hogy ezek a katonák, akik nem akartak tanítványok lenni, hanem le akarták tartóztatok, visszahőköltek, egymásba botlottak és elestek. Hát ilyesmi biztosan volt, de nem ez az ő igazi arculata. Amikor a bérpoklosok, a szegények, a bűnösök közé ment, akkor nem hátra őköltek és földre estek, hanem oda mentek, jaj, csak megsimogassam a ruháját, jaj, csak egy szót halljak még tőle. Tehát ez az utolsó gondolatom ma, testvérem, hogy az a jó mester, aki nem letapos, leigáz, lenyűgöz, megsemmisít, hanem az, aki fölébreszti bennem ezt a
szent szomjúságot, hiszen én is lehetnék ilyen. És állítom még egyszer, hogy Jézus így jár közöttünk, hogy emberek, hát figyeljetek ide, ti is lehettek ilyenek. Hát ti is Isten gyermekei vagytok, lehettek ti is olyanok, mint amilyen én vagyok. Na testvéreim, minden, ez csak egy kis ízelítő, egy kis bevezetés ebből, hogy Jézus tanítványa vagyok. Csak ezt a lényeget vigyük legalább magunkkal, hogy Jézus nem úgy tanító, hogy leckét, az igéket kell betanulni és szó szerint fölidézni. Jézus nem az érvényesülés felé akar minket vezérelni, hanem létrehozni, létre segíteni, isteni létre segíteni. Ilyen mesterünk ő, és ilyen értelemben legyünk az ő tanítványaival. Amen.